azért támadta meg a független magyar igazság szolgáltatásnak félegyesetleges számunkéréstől. Ebben egyetértünk abszolút. Jogos a félelme, bízunk benne.
Börtönválogatott az MSZP.
Nem lesz szükségünk a második fordulóban a jogi szavazóinak a támogatására. Lehet, hogy nem jó stratégia, de aki nem velem van, az ellenem van. Baj volt már ebből 2002-ben, hát igen, erről beszéltünk éppen. A jobboldal egysége szerintem a mostani választásokon kritikus, fontosságú. Ugyancsak jobboldali egységre vonatkozik a kérdés. Van elképzelése a Fidesznek a választásokra a teljes jobboldali egységre vonatkozóan? Kérhetik megkérdezni a jobbikosokat, hogy miért akarják mindenképpen a Fidesz-en köszörülni a saját arcéjüket, és miért nem inkább az irányba dolgoznak, hogy a jobboldali egységre segítünk el. Parlament felosztatásán nem segítenie, ha a teljes Fidesz frakció visszavonná a mandátumát egy idejében? Ez egy érdekes kérdés, mert ez 2006 ősze óta újra és újra előkerül. Sajnos nem. Ugyanis a helyzet az, hogy azokban a választókerületekben, ahol a fideszes képviselők visszaadnák a mandátumokat, időközi választást kellene kiírni. És itt jön a következő kérdés, induljon-e azon fideszes jelölt, vagy nem? Mert ugye, hogyha tiltakozásul visszalépett a parlamentből, akkor miért induljon el az időközi választáson? Viszont ha nem indul el az időközi választáson, akkor a szocialista képviselőt fognak oda választani. Vagyis éppen azt érjük el, hogy még többen lesznek, és akár kétharmados többséget is elérnek. Sokszor gondolkoztunk egyébként ezen, és sokszor fel is tették nekünk ezt a kérdést, végül is úgy döntöttünk, hogy nem. Melyik azok a célok, amelyeket mindenképpen el szeretne érni a Fidesz az Európai Unióban? Hát erről majd Szájer József nyilván az Európai Parlamenti Választási Kampányban részletesebben is fog beszélni. Én most csak szlogenszerűen és nagyon röviden több kérdésre is jusson idő. Erős Magyarországot akarunk, egy erős Európai Unióban. Higgyék el, hogy nem az Európai Unió tehet arról, hogy mi ma ilyen helyzetben vagyunk. Az Európai Unió felkínálja a lehetőségeket, felkínálja a forrásokat, aztán vagy van olyan kormánya az országnak, amely tud élni ezekkel a lehetőségekkel és ezekkel a forrásokkal, vagy pedig olyan kormánya van az országnak, amely nem tud ezekkel élni, viszont folyamatosan Brüsszelre mutat. Ha megnézik Szlovéniát, ha megnézik Szlovákiát, ha megnézik akár Lengyelországot, akkor azt lehet látni, hogy ott bizony olyan kormányok vannak, amely az előnyükre, az ország előnyére tudták fordítani az Európai Uniós tagságot. Magyarország pedig nekem az az érzésem, hogy mindez idáig nem tudott teljes egészében élni az Európai Unió által, vagy tagság által adott lehetőségekkel, mind az uniós források felhasználással, de erről Kristóf többet tud és nálam lényegesen szakavatottabban tud erről beszélni, mind pedig az Európai Unión belüli mozgásterünk sokkal szélesebb lehetne, sokkal több mindent el tudnánk kérni, ha lenne egy tudatos Európa politikán. Nekem az az érzésem, hogy ma a kormány nem tudja, hogy valójában mit kellene kezdenünk az Európai Unióval. Mire való az Európai Unió? Beléptünk, mert ők úgy gondolták, hogy illik belépni, de egyébként nem találták ki, és nem is próbálják meg kitalálni, vagy nem tudják kitalálni azokat a nemzeti célokat, amelyek szolgálatában az Európai Uniós tagságunkat lehetne állítani. El tudjuk-e érni, hogy legyenek előrehozott választások? Hát igen, kitartás, türelem. Ezen vagyunk. Én úgy gondolom, hogy ez a miniszterelnök jelölti rondó, amit itt most csinálnak, hogy páratlan órákban általában bejelentenek egy miniszterelnök jelöltet, aki páros órában visszalép. Ez azért olyan mértékben erodálja a közbizalmat a mostani kormány felé, hogy már tényleg tragikomikus ez a végjáték, és szégyen teljes. Egy politikai erőnek, még ha rosszul is kormányoz, de méltósággal kell leköszönnie. Nem tragédia, ha megbukik egy kormány. Nézzék meg, Miroslav Topolánek kormánya tegnap előtt, vagy tegnap bukott, nem most már nem is tudom pontosan, mosolyogva vette tudomásul az eredmény. És nincsen semmilyen cirkusz, nincsen semmilyen rettegés, nincsen fasisztázás, fenyegetőzés, és a többi. Tudomásul vették, hogy megbukott. Választások lesznek, új kormányjövétel. Demokráciában így szokták. Nálunk pedig tényleg már a közvélemény számára is szerintem lealacsonyító és megalázó ez, ahogyan nyusziként a cilinderből kapodjuk elő. Egyébként jobb sorsra érdemes, tekintélyes embereket járatunk le, embereket érve nem mi, hanem a kormány oldal, csak azért, hogy a saját egzisztenciájukat még egy darabig biztosítsák. Én abban bízom, hogy előbb vagy utóbb a kritikus többséget elérjük az országgyűlésben, és fel tudjuk osztatni az országgyűlést. Én látom, hogy a szocialisták és a szabaddemokraták számára az is presztízs kérdés, hogy ne az európai parlamenti választásokkal egy időben legyen, mert a Fidesz azt mondta, hogy egy időben legyen, tehát akkor nem lehet egy időben, egyen fene, legyen egy héttel később. Legyen a választásokkal az a Összegi László kérdezi, szándékozik-e a Fidesz vezetőséggel kormányra kerülések után normalizálni a jelenlegi hátrányos kapcsolatainkat az Európai Unióval? Igen, igen, a nemzeti érdekképviseletet és a nemzeti érdekvédelem körébe beletartozónak vélem ezt a... Vannak olyan területek, ahol gyakorlatilag másodrangú polgárok vagyunk. Én ezt amikor teszem, el is mondom, vagy amikor tehetem, el is mondom Európai Uniós tagállamok diplomatáinak, hogy nem tartjuk fairnek és tisztességesnek azt az eljárást, hogy például a munkaerő szabad állomása elvileg minden uniós állampolgára vonatkozik, csak éppen többek között a magyar állampolgárok nem vonatkozik Németországban, és a többi. Ezeket ki kell vívnunk, ki kell tárgyalnunk, hogy ezeket megszüntessék. Létre kell, ismét meg kell valósítani az egyenrangú Európai Uniós tagságot. Itt is könnyebb dolgunk lenne, vagy egy erős gazdaság állna mögöttünk. Ugye egy gyenge ország csak kérni tud, egy erős ország tárgyalni tud. Ez a különbség. Vagyis mindennek a kulcsa az, hogy Magyarországot ismét erőssé tegyük, mert a nemzetközi életben is csak akkor vesznek minket komolyan. Akkor figyelnek oda ránk, és akkor hallgatnak a szavunkra. Akkor tudunk tárgyalni. Lehet cenzúrázni is? Fölolvasom, de nem értek egyet a kérdéssel, de kötődik egy másikhoz is. A böszméjék nem húznak el, mikor kezdi osztani a Fidesz a feljavított kalasnyikovokat? Szerintem ennél sokkal rosszabb a helyzet van Magyarországon nemzetbiztonsági szempontból. Az a helyzet, hogy nem vagyok benne biztos, hogy nem állna a jelenlegi hatalmi garnitúrának érdekében egy sima utcai tüntetés vérfürdőből változtatni. Ezért tartom beszélést. Amúgy nem vagyok benne biztos, hogy nekünk van több feljavított kalasnyikovunk, tehát általában az utcai megoldásokkal szemben most még türelmet kérnék. Türelmet, megfontoltságot, nézzék meg, nem véletlenül voltak itt már atrocitások, azonosítatlan egyének által elkövetve, nem tudjuk azóta sem, hogy Teve utcai sortizetítette, nem tudjuk Kádár sírját kifosztottani. Számos kérdést nem tudunk mind a mai napig, amely az elmúlt időszakban azért alkalmas volt a közmugalom megzavarására, és én azért nem venném a mai hatalom tisztességes magatartását teljesen garantáltnak egy ilyen esetben. Sőt. Ugye az első feladatuk az lesz, hogy az országot leromboló, tönkretevő szociális politikusokat véglegesen kitiltják a politikai életből. Azt tudom mondani, hogy amennyiben vannak olyan ügyek, amelyekről sejtjük, hogy gyanús ügyek. Azért mondom csak, hogy sejtjük, mert jogászember vagyok, és tudni csak akkor tudhatok valamit, hogyha a bizonyítékait is látom a dolgokban. Ezeket most még nem látjuk, de bízunk benne, hogy meg fognak egyszer nyílni a kormányzati archívumok, és akkor láthatunk is dolgokat. És ha azt mondom, hogy a jogállami normák szerint mindenkire vagyoni helyzetére, státuszára való tekintet nélkül egyformán érvényesek a törvények, és egyformán érvényesíteni kell velük szemben a törvény szigorán, akkor azt mondom, hogy a mostani körülmények között kellő konkrétsággal is fogalmaztam, hogy valóban, ha vannak ilyenek, akkor természetesen jó eszközével fel kell lépni a lehet. Egy erősen önkritikus résztvevő Erdélyi László azt mondja, nem a legfontosabb kérdés, de érdekes lehet, vezeti föl. Már Deák Ferenc is megmondta, hogy megfelelő többség nélkül kockázatos politikai döntést hozni. Dávid Ibolya is, Gyurcsány is olyan döntő nyilatkozatot tett, aminek most úgy néz ki, nem tudnak többséget szerezni. Pedig nem ostobák, gyakorlott politikusok, még ha egy szavukkal sem értünk egyet. vagy mindannyian ülünk a
hintában,
és Bokros Lajos a befutó? Hát én biztos nem ülök a hintában, de szerintem önök sem. Nekünk nem Bokros Lajos a befutó. És lehet, hogy lesznek hatalmi manőverek, lehet, hogy megint előhúzzák Bokros Lajos, akiben örömmel vállalja a miniszterelnököt. Még az is lehet, hogy most amilyen kavalkád van, a parlamentben összevásárolja Gyurcsány Ferenc annyi szavazatot, hogy 193 szav alatt kell, hogy valakit miniszterelnöknek megválasztanak, most koncepti bizalmatlansági indítványra, hogy Bokros Lajos miniszterelnöki választják. Eddig rendben is van. De azért, amit általában is rendszeresen elfelejtünk a mostani, vagy mondjam, forgószél kapcsán, nem csak egy emberben kell megállapodni. A kormány nem egy darab miniszterelnökből áll. És míg vannak kellően hívó emberek, akik eljátszadoznak a gondolattal, hogy egy évig miniszterelnöknek lenni milyen jó lehet, akármi is a vége, de ki az, aki például a közlekedési miniszter akar lenni egy évig? Pénzügyminiszter? Egy évig. De akkor megint itt vagyunk. De akkor megint itt vagyunk annál a problémánál, hogy ezekkel a miniszterekkel át tudnak-e vinni bármilyen döntést is. Vagyis szerintem ugyanott vagyunk. Még ha az MDF Bokros Lajosra igent is mondana, én azt hiszem, hogy nem fog tudni igent mondani mondjuk egy következő adótörvényekre, vagy költségvetési törvényre, vagy bármilyen új törvényekre. Tehát én azt hiszem, hogy a mostani helyzet az egyszerűen nem oldódik meg azáltal, hogy még hogyha találnak is akár egy Bokros Lajost, vagy akár egy miniszterelnököt. A probléma, amivel mi a választásokat sürgetjük, az pontosan az, hogy itt nem azzal oldódik meg a probléma, hogy új miniszterelnököt választanak, az, ami csak tovább bonyolódik, mert akkor kik a miniszterek, mi a program, milyen törvényeket készítenek elő, hogyan fogadtatják el, hogyan hagyják végre, és a többi, és a többi. Miközben amit mi mondunk, éppen az a legegyszerűbb dolog. Legyenek választások, és utána van egy egyértelmű politikai irány, hogy mennyire menjen, merre menjen Magyarország. És van egy egyértelmű politikai támogatottság, és onnantól kezdve már nem kérdéses, hogy kik a miniszterek, milyen program van, milyen törvényeket és kik fogadnak el, mert akkor van egy egyértelmű politikai többség. Most nincsen ilyen jellegű politikai többség a parlamentben. Nem akarom elhinni, hogy a kormány a bankokkal szemben nem tud hathatós intézkedést hozni. Hogy van ez? Kérdezi Csomor László. Hát úgy van ez, hogy ahogyan semmi mással szemben nem tudott hathatós intézkedést tenni, amelyek következtében a magyar mezőgazdaság leépülőben van, mert nem volt hatékony, nem volt képes hatékony piacvédelmi intézkedéseket tenni, aminek következtében mostanában már emlegetik azt, hogy a szupermarketek polcain 80%-ban magyar termékeknek kell majd lenni, de valójában semmit nem tesznek ennek érdekében. És mondjuk ki, amivel az elmúlt két évben a magyar kormány semmit nem tett, úgy általában. Nagy beszédeket tartott, stratégiai koncepciókat gyártott, rendkívül elégedetten dőltek le a nap végén, hogy ma is sokat beszéltünk, tehát sokat dolgoztunk, de valójában nem történt igazi kormányzat lépés Magyarországon. Ennek következtében vagyunk itt, ahol vagyunk. Miért pont a bankokkal, amik amúgy is erős pozícióban vannak, miért pont a bankokkal szemben tudnának fellépni piacvédelmi eszközökkel, vagy éppen fogyasztóvédelmi eszközökkel. Az igazság, az egy elég sokat beszélő, rendkívül élénk fantáziával rendelkező, de erélytelen és gyenge kormány volt, ami most leköszönőben van, és hogyha ez így marad, akkor Magyarország vissza meg tovább érben is a levét. És az utolsó egyelőre. Ez már nem is kérdés volt. Szarka Béláné, én nem változást szeretnék, hanem váltást, valódit, végleges Viktorra, hát ehhez mit tudnék én hozzátenni. Én úgy gondolom, hogy egy olyan, a kétkamaros törvények változtatásáról van szó, akkor én szeretnék egy olyan választási törvényt, amely jelentősen rövidíti a választási kampány időszakát. Jelen pillanatban ez 72 nap. Ez abnormálisan hosszú. Ez 2,5 hónap. A legtöbb országban 3 hét alatt le tudják zavarni a választási kampányt. Ez könnyebbé, olcsóbbá teszi, könnyebbé teszi, az embereket sem zaklatja halálra. Szerintem sokkal egyszerűbb a dolog. Én itt ezt fontosnak tartom. Lennének még kétharmados ötleteim, elsősorban az állam működésével kapcsolatban, a közigazgatás területén, akár az önkormányzati törvény kapcsán érdemes átgondolni az önkormányzati feladatmegosztást, önkormányzati állami feladatmegosztást, érdemes átgondolni általában a hatáskörmegosztási kérdéseket, vagyis lenne azért, de mondom, én szkeptikus vagyok ebben a tekintetben. Új alkotmány kidolgozásának Na nézzék, az a helyzet, hogy ami ma itt van, az 90%-ban az MSZP-nek köszönhető, és csak 10%-ban köszönhető egy esetleges alkotmány, tehát az alkotmányos berendezkedésnek. Mert bár sokszor hibáztatjuk ezt a konstruktív bizalmatlansági indítványt, de hát az a helyzet, hogy valójában nem nekünk kellett volna korábban megmutatni Gyurcsány Ferencet, hanem Gyurcsány Ferencnek kellett volna korábban lemondani. Az ő politikai felelősségét és lelkiismeretét nem tudjuk átpakolni az alkotmány vagy alkotmánymódosítás kérdésére. Jó lenne, ha Magyarországnak lenne egy új alkotmánya, amely nem az 1949 évi 20-as törvény nevet viselné, és nem ideiglenes jellegű lenne már a megnevezésében, hiszen a jellegű alkotmány preambulumában ott van maga az ideiglenesség is. Ehhez azonban olyan konszenzusra, nemzeti konszenzusra van szükség, amely szerintem előbb vagy utóbb elkerülhetetlen. Ha megnézik a magyar alkotmányt, akkor ez szinte teljes egészében nélkülöz mindenfajta politikai célt és mindenfajta politikai értéket. Egy elsősorban technikai szövegről van szó, amelyet a demokratikus átmenet a rendszerváltozás időszakában fogadtak el, hogy legyen egy demokratikus alkotmányunk. De ha egy új alkotmánynak kell lennie, akkor megkerülhetetlen lenne egy államcél vagy egy nemzeti cél megfogalmazása. Mit akarunk, milyen legyen a jövő Magyarországa? Milyen hagyományokra akarunk támaszkodni? És mit akarunk elérni? Ennek kell lennie az alkotmány preambulumában, legtöbb ország esetében ez szerepel, és én attól félek, hogy ez most nincs meg ez a konszenzus ebben a tekintetben, viszont ha ezt a konszenzus szintet egyszer elérjük, akkor minőségileg tud a magyar belpolitika előrelépni. Arra gondolok, hogy ha az MSZP és az SZDSZ is hajlandó lesz végre nemzeti politikai célokban gondolkodni, akkor az azt jelenti, hogy a magyar demokrácia minőségileg legjobb. Én nem örülök annak, hogy ennek van ma Magyarországon a baloldal folyamatosan érdektelenül nyilvánítja magát nemzetpolitikai kérdésekben, sőt, sokszor éppen ellenséges álláspontot is fogalmaz meg. Ez nem jó dolog szerintem, ez rosszabb lesz a demokráciának is, és rosszabb lesz az országnak is. Dávid Ibolyával kötnek egy koalíciós megállapodás, hogy Ez nem volt. Mit tud tenni a Fidesz az ellen, hogy Gyurcsány a kampányban elővegye az úgynevezett antiszemita kártyát a Fidesz-szel szemben? Hát igazán annyit, hogy amikor ő előveszi, akkor mi mindig elmondjuk a saját érdekünket. Ne felejtsék el, hogy ma aktív politikusok közül olyan, aki antiszemita vagy antiszemitának tűnő megjegyzést megengedhet magának, csak az MSZP-ben van. Fidesz-ben nincs ilyen. Az MSZP-ben van, nem is egy. Sőt, a budapesti MSZP budapesti elnökségében is van egy olyan politikus. Tehát nem csak arról van szó, hogy mezei képviselők vagy mezei tagok egymás között megeresztenek ilyen-olyan tréfákat, hanem arról van szó, hogy az MSZP budapesti elnökségének egyik tagja, Dajs Tamásról, mint a Fidesz kettesztámú Gyurcsányról, Pásztor Tiborról van szó, ha esetleg valaki ismeri, ő maga is egyébként zsidó ember, ez még titánsabb, hát ezt érzed ezt. És ezt minden egyes alkalommal Gyurcsány Ferenc fejére kell olvasni. Hogyha valahol vannak antiszemiták ma Magyarországon, az a Magyar Szocialista Párt. És addig, amíg a Magyar Szocialista Párt nem szabadul meg ezektől a politikusoktól, addig az égvilágon semmi joga nincsen minket antiszemitikussal vállalni. Én nem nagyon ismerem a Magyarok Szövetsége mozgalmat. Néhány ilyen anyagukat láttam, szórólapjukat láttam, és hallottam róluk, illetve időnként kapok én is az e-mailjeim között a Magyarok Szövetségétől leveleket. Az én ismereteim szerint, de lehet, hogy rosszul tudom, a Magyarok Szövetsége elnöke egy az Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen tanító aktív katonatiszt. Ami nekem furcsa. Egyrészt szerintem katonatisztek politikai szerepet nem vállalhatnak egy jogállamban. Amikor katonatisztek politikai szerepet vállalhatnak, az már nem jogállam. Másrészt meg nagyon nehezen tudom elképzelni a katonaságot, bár én 1984 és 85 között csak előfelvételisként, szlengben táposként töltöttem egy évet Zalaegerszegen, és ez egy más hadsereg volt, tudom. Ezért annyira talán nem változott meg a magyar hadsereg, hogyha egy aktív katonatiszt belép egy politikai mozgalomba, akkor azt a fejjel valói jóváhagyása nélkül teszi. Vagyis mi van? Mi az, hogy egy aktív katonatiszt szervez egy jobboldali mozgalmat? És senki nem szól neki a fejjel valói közül, hogy barátom, nem szabadna neked aktív politikai pályát folytatni. Nekem ez a gyanús az egészben, egyébként nem nagyon ismerő. Igen, továbbra is. Belelősségre vonás. És igen. Újabb a jó. Hídvégi Ferencné. Mondja, mai nap a Láncid Rádióban Tóbiás MSZP képviselő formálisan hadat üzenet a köztársaság jelenleg úrnak, hogyan fogja a Fidesz megvédeni? Igen, sokkal. Úgy, ahogyan a bíróságokat és az ügyészségeket is meg kell védenünk, illetve az alkotmány bíróságot is meg kellett korábban védeni. A szocialisták egész egyszerűen nem tudnak belenyugodni abban, hogy ez egy polgári demokrácia, és nem szocialista demokrácia. Ők mind a mai napig úgy gondolják, hogy továbbra is ők az egyetlen párt Magyarországon, és aki az ő pillanatnyi érdekeikkel szemben foglal állást, vagy hoz döntést, akkor az osztályjelenség, és azt meg kell támadni. Az a helyzet, hogy a jogállam alapja, hogy vannak olyan független intézmények, pártpolitikától független intézmények, akiknek egyrészt saját autonóm véleményük van, másrészt pedig éppen, hogy a pártpolitikával szemben fogalmazzák meg a véleményeiket, meg kell védenünk őket. Azért, mert a magyar demokráciát is csak így tudjuk megvédeni, meg fogjuk védeni a köztársasági elnök urat is. Ez idáig egyébként ő kifejezetten kérte, hogy ne védjük meg. Mert hogy nem akarja, hogy teljes egészében azonosítsák a Fidesszel, ez persze a szocialistákat általában nem szokta zavarni, hogy azonosítsák a Fidesszel, de tiszteletben tartottuk a köztársasági elnök úr kérését, amennyiben szól, hogy most már lehet, akkor természetesen nem tudjuk. Az államnak példát kell mutatni, az államnak tiszteletben méltónak kell lenni. Olyan alkalmazottainak kell lenni, olyan hivatalainak kell lenni, és olyan működésének kell lenni, amely tiszteletet ébreszt, nem félelmet, tiszteletet ébreszt a polgáraiban. Hogy az ember büszke legyen az államára. Nézzék meg a városházákat, nézzék meg az országházat. Azok az épületek nem csak azért olyan díszesek, mert akkor egyébként általában díszesebb épületeket szoktak tervezni, hanem azért, hogy kifejezze az állam tiszteletre méltóságát. És ma, jelen pillanatban a díszes épületekben rendkívül slendrián állam lakozik. Nekünk ismét fegyelmezetté kell tenni az államot, beleértve a rendőrséget, beleértve az ügyészséget, beleértve a bíróságokat. Meg kell adnunk azt anyagilag, ami szükséges a stabil működéshez, de amit adunk az adófizető pénzéből, azért nagyon komoly és felelősségteljes működést kell elvárnunk. És rá kell szorítani a magyar államot arra, hogy ismét dolgozzon. Össze kell húzni a funkciókat, ugyanis ha az állam nem hatékony, ha az állam nem rendezett, ha az állam nem tiszta, akkor nem várhatjuk el a polgároktól sem azt, hogy hatékonyak, rendezettek és tiszták legyenek. Az államnak példát kell mutatni. Köszönöm szépen.